Kedves gyülekezet, a mai Isten tiszteletünk alapigéje Jézusnak a búcsú szavai, Máté evangéliuma 28. fejezetéből olvassuk az igét. Máté evangéliuma 28. fejezetéből, és először a 19. 20. verset olvassuk. Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, és aztán a 20. versből ezt olvasom, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek, és íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. És most egy kérdést szeretnék föltenni. Ahhoz, hogy taníthassunk másokat, tegyünk tanítvánnyá, mi a legelső feltétel? Miklós?
Tanulni kell.
Tanítvánnyá kell válnunk. Csak egy tanítvány taníthat másokat. Persze, vannak benne részletismeretek, de hogy ez alapja, csak azt tudom megtanítani, amit én már megtanultam. Elméletben? Nem. Gyakorlatban is. Ha az elméletet nem követi a gyakorlat, akkor ott mindig gond van. Nem véletlenül írja apostolok cselekedetei második fejezetében a Szentírás, római levélben, amikor azt mondja az ige, hogy te, aki mást tanítasz, avagy magadat nem tanítod-e? És utána hozzáteszi, hogy aki azt mondod, hogy ne lopj, lopsz-e, és folytatja tovább. És akkor tegyük fel magunknak a kérdést, hogy én tanítvány vagyok-e. Krisztus tanítványa vagyok. Mindig, minden élethelyzetben. Ugye a mester átadja a maga életpéldáját és a tudását, és Jézus is így élt ezen a földön, mert hogy Jézus tanítványa legyünk, az ő követője. Amikor Jézus tanította a tanítványokat, akkor azt mondta, hogy mi testvérek vagyunk. Mert így tanított bennünket imádkozni, hogy mi atyánk, ki vagy a mennyekben. Tehát a mennyei atyától, Jézus Krisztustól tanulunk, tanulhatunk, és a tanítványság azt jelenti, Jelenések könyve 14. fejezete alapján, ez lesz az eredménye a tanítványságnak. Jelenések 14. fejezetének a 6. verse így fogalmazza meg a tanítványságot: láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél volt az örökké való evangélium. De sokszor beszéltünk már erről, hogy itt az angyalok nem angyalokat jelképeznek, hanem embereket. Az ég közepén repülés pedig jelképezi azt, hogy nem köti gúzsba ezeket az embereket a földi élet meg annyi kihívása, hanem oda vágynak a mennybe, és mintha már oda tartanának, haladnának a végső cél felé, a repülés pedig nem azt jelenti, hogy bandukolunk, hanem azt, hogy haladunk. Emberfeletti erővel, az isteni segítséggel és támogatással, és azt mondja, hogy náluk van az örökké való evangélium. Az evangélium jó hírt jelent, örömhírt. Hogyan telt az elmúlt hetünk? Mennyit panaszkodtunk? Mennyit beszéltünk az örömünkről? A hitünkről? Ha ennek az egyensúlyát megvizsgáljuk az életünkben, akkor megkapjuk a választ, hogy nálunk volt-e az örömhír, vagy elfeledkeztünk róla. Ugye tudni tudjuk, itt van a Bibliánkban, talán a tudatunkban is, de ha nálam van az evangélium, az örömhír, a jó hír, az azt jelenti, hogy úgy vagyok tanítvány, hogy a közbejövő nehézségek, mert hogy Jézus nem ígért könnyű utat, azt mondta, hogy ha nekem nyomorúságom volt, akkor nektek is, ha engem üldöztek, akkor benneteket is, ehhez képest azért viszonylag még jó körülmények között lehetünk hívők, és így vizsgázunk önmagunk előtt is. Lehet, hogy mások mást látnak, de tudjuk, hogy mi van a szívünkben. A lélek gyümölcse pedig, mert hogy ugye Jézus Krisztus a Szentlélek által él a szívünkben, szeretet, öröm, békesség, és nem azt mondja, hogy béketűrés és a többi, nem azt mondja, hogy amikor jó élethelyzet van, hanem azt mondja, hogy a lélek gyümölcse. Itt, ezen a földön. Ezért mondta Jézus, hogy nem azt kértem, hogy vedd ki őket a világból, a nehézségekből, a küzdelmekből, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Akarom ezt naponta célként megélni? Mert ugye a hirdetésnek ez az alapfeltétele, hogy szavak nélkül is az életem hirdesse, hogy én tudom, hogy az én megváltóm él. Tudom, hogy szeret. Tudom, hogy terve van az életemmel. Tudom, hogy a keskeny úton vezet. Lehet, hogy le kell mondanom dolgokról az életben, de az Isten egy nagyon jó célt adott elénk. Hogyan kezdődik ez a folyamat az ember életében? Mit tehetünk azért, hogy Jézus követésének az alapja az ne csak a megtérésünkkor, hanem folyamatosan ott legyen az életünkben? János evangéliumában amikor azt olvassuk János evangéliuma első fejezetében, hogy keresztelő János bemutatja Jézust, bemutatja, hogy ímé ő az az Istennek fia, aki hozza a megoldást az ember számára, ő az Istennek ama báránya, akkor a 35. verstől így olvasom: másnap ismét ott állt János is, kettő az ő tanítványai közül, mármint keresztelő János, és ránézvén Jézusra, amint ott jár, mondta: ímé az Isten báránya. És hallá őt a két tanítvány, amint szól, és követték Jézust. Tulajdonképpen a mai Bibliaórának ez a lényege. Követem-e Jézust? Ott van-e az életemben Krisztus követése? És a Krisztus követése az nem biztos, hogy azt jelenti, nem biztos, hogy Krisztust követem, amikor itt vagyok a gyülekezetben. Ami nem azt jelenti, hogy nem isteni rendelkezés, hogy gyülekezetbe jöjjek. De el tudok jönni úgy a gyülekezetbe, hogy nem követem Krisztust. És Jézus, amikor hátrafordult és látta, hogy követik azok, önként nem volt hallható hívás. követték Jézust, mert valamit megismertek, és valamit megértettek. És megkérdezi Jézus tőlük, hogy mit kerestek, és azt mondják neki, hogy Mester, Rabbi, hol laksz? Miért fontos ez a kérdés? Azt mondja, nem csak úgy akarunk követni, hogy követünk, és nincs kapcsolatunk veled. A hol laksz, az azt jelenti, hogy az otthonodban szeretnénk leülni veled, és szeretnénk beszélgetni veled, szeretnénk a kérdéseinkre választ kapni. Szeretnénk közösségben lenni veled. És azt mondja nekik Jézus, hogy jöjjetek, lássátok, meg elmentek, meglátták, nála maradtak, és azt mondja, hogy a kettő közül, akik Jánostól ezt hallották, és így követték Jézust, András volt az egyik, a Simon Péter testvére, és aztán, amikor találkozott a testvérével, Simonnal, azt mondja, megtaláltuk a Messiást. Hiteles volt? Igen. Azért volt hiteles, mert majd ezt még meg fogom ismételni, nem csak a lábukkal követték. Mert lehet, hogy a lábunkkal, talán még a fejünkkel is követjük Jézust, mert megtanultuk a Bibliából, hogy mit kell tenni, hogy kell tenni, és ez nem Krisztus követése még mindig. Megint nem az elvek ellen szólok, hanem a szívük is ott kellett, hogy legyen. A szívük, a meggyőződésük, az odaszánásuk, a szeretetük. És ezért lehetett hiteles, és aztán Jézus, amikor találkozik Filippel, ő maga mondja, hogy kövess engem. Hát a Krisztussal való találkozás megvalósulhat úgy, hogy hallom az ígét, és meggyőződök róla, hogy igen, ez az isteni hívás, és személyes megszólítással is. Amikor Isten maga megszólítja az embert, hogy kövess engem. A lelkiismereten, az igén keresztül, vagy bármilyen más úton, módon. Kedves gyülekezet, a Krisztus követésének az alapja a megismerés. A megismerésben benne van a Biblia, a Szentírás, hiszen Keresztelő János a Szentírást képviselte, és benne van a személyes megismerés, a személyes Krisztussal való találkozás. És amikor azt mondta nekem valaki jó pár évtizeddel ezelőtt, hogy jó, akkor mutassatok nekem ilyen embert, aki Krisztust követi mindig, minden körülmények között. Akkor én azt tudtam neki mondani, hogy én nem tudok neked ilyen embert mutatni. De olyat igen, aki erre rátette az életét, vágyik erre. Nem tökéletes. De ez az út, az ezen az úton való haladás egy folyamat. Akik ezen az úton járnak, nem lesznek egyből tökéletesek. Nem fognak megfelelni a mi elvárásainknak. De akarnak haladni ezen az úton. És aztán rájöttem arra is, hogy amikor én látom egyik testvéremnek a hibáját, a fogyatékosságát, én emberileg olyan könnyen megmondanám neki, hogy akkor ez a te életedben nem így, hanem úgy, és ezen változtass. És aztán az Isten arra is elvezetett, hogy ha szót hallasz számból, hogy megints előtt. Nyilván vannak dolgok, amiért azonnal is kell szólni, de a Szentírás mutatja az utat is, hogy ha én nem krisztusi lelkülettel akarok valakit tanítvánnyá tenni, vagy még a Szentlélek nem tudta őt előkészíteni arra, és én nem imádságos lelkülettel próbálom segíteni és támogatni, akkor minden kárba vész és felesleges. Máté evangéliuma 4. fejezetének, tehát Máté evangéliuma 4. fejezetét, ha fellapozzuk. Akkor egy másik elhívásos leírást találhatunk a Bibliában. Jézus, amikor a Galileai tenger mellett járt, látott két testvért, és a 19. vers azt mondja, hogy kövessetek engem, és azt művelem, hogy embereket halásztatok. Ugye ez a mi nyelvünkre lefordítva azt jelenti, hogy segítek nektek, hogy ti is Krisztus követésére tudjátok segíteni, késztetni az embereket. Mit tett ez a két tanítvány? Azonnal, otthagyván a hálókat, követték Jézust. És tovább menve látott más két testvért, Jakabot, a Zebedeus fiát, és Jánost, annak testvérét, amit a hajóban atyukkal, Zebedeussal a hálóikat kötözgetik, és hívá őket. És azok is azonnal, otthagyván a hajót és atyukat, követték Jézust. Krisztus követése a mindennapokban, ugye van az alapvető döntés, hogy én átadom az életem Istennek, és szívemben hozok egy döntést, hogy követni akarom Istent, az isteni útmutatásokat, és a mindennapokban a Szentlélek vezetése nem csak az elvek követésében valósul meg, nincs leírva a Bibliában az, hogy te most menj el és látogass meg valakit. Ezt onnan nem tudod kiolvasni, hogy mikor, hova és kit. Krisztus követése a Szentlélek vezetésével is megvalósul. És akár egy hittestvérem azt mondja, hogy én úgy látom, hogy te lennél alkalmas, hogy most menj el oda, vagy tedd meg ezt. Emberen keresztül is megvalósulhat a Krisztus követése. És ha én Istennel élő kapcsolatban vagyok, akkor mindig tudni fogom, hogy most ez a feladat áthárítása, nincs kedve hozzá, és azért engem akar rávenni, hogy az ő dolgát tegyem meg, vagy pedig a Szentlélek tanácsolni fog, hogy igen, akkor ez az én feladatom. A Krisztus követés többszörösen is megvalósulhat az ember életében. És Máté evangélium a 6. fejezetéhez, ha lapozunk, akkor a Krisztus követésben, ugye azt olvastuk, hogy ott hagytak mindent. Ami nem azt jelenti, hogy el kell hagyni a családot. Nyilván ott a tanítványság azt jelentette, hogy Krisztusnak a lelkészi, papi munkatársai lesznek, de a hívők életében ez az otthagyás, ez azt jelenti, hogy nem a család irányítja az én életemet, hanem maga az Isten. És ha Isten tanácsot és feladatot ad, akkor lehet, hogy látszólag a család úgy éli meg, hogy ez a család rovására történik, hogy most nem a családdal megy el kirándulni, hanem elmagyarázza a gyerekeknek, hogy van egy beteg, akinek segíteni kell, és elmegyünk ketten-hárman, és kitakarítunk, vagy ezt-azt megteszünk, és a gyerekek ebből tanulni fognak, hogy nem mindig a saját önző kívánságunk a legfontosabb. Azt mondja itt Máté evangélium a 6. fejezetében a 19. verstől, ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a ruzsda és a moly megemészti, a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, mert ahol van a ti kincsetek, ott van a ti szívetek is. Arra utal a Krisztus követésben ez a Jézusi tanács, hogy vigyázzunk, hogy ne engedjük, hogy a földi élet teljesen lekössön bennünket, az anyagi világ, és csak a gyűjtésre összpontosítsunk. Önmagunkra. Ugye ezekkel a kincsekkel a saját kívánságainkat tudjuk kielégíteni, hanem gondoljunk egymásra, gondoljunk másokra is, mert Isten segíteni akar embertársainkon rajtunk keresztül is. És ha tovább lapozunk, Máté evangéliuma 19. fejezetében, amikor egy hasonló történetben, ugye a gazdag ifjú történetében, amikor Jézus tanácsot ad a gazdag ifjúnak, és meghívja, hogy kövesse őt a szolgálatban, akkor Péter apostol azt mondja, hogy a 27. versben, hogy íme mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Mi lesz hát a mi jutalmunk? Ugye az ember sokszor így közelíti meg a dolgot, hogy jó, valamit valamiért. Mit kapunk? És Jézus azt mondja neki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, az újjáteremtéskor, az Isten újjáteremtett világában, amikor az embernek fia beül majd az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetséget. A jutalom nem mindig azonnal jön. De lesz egy nagy jutalom, az örök élet, az Isten tökéletes világában, amire nézve azt mondja a Szentírás, hogy ott nem lesz fájdalom, szenvedés, betegség, ezek elmúlnak, eltöröltetnek, és nyilván vágyódunk, most is vágyódnánk egy ilyen világban élni. És azt mondja, hogy aki elhagyta házait, fitestvéreit, nőtestvéreit, atyát, anyját, feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vészen. Másik leírásban azt írja, hogy itt a földön is kap fitestvéreket, nőtestvéreket, apákat, anyákat. Ugye nyilván ezt Jézus egy olyan korszakban mondta, amikor üldözték azokat, akik keresztényé lettek, és el kellett hagyniuk az otthonukat. És azt mondja, örökség szerint nyer örök életet. És hozzátesz egy nagyon megdöbbentő mondatot. Sok elsők pedig lesznek utolsók. És sok utolsók elsők. Nem mi ítéljük meg azt, hogy kié lesz az örök élet. Mert a forma, hogy itt vagyunk. A tartalom, hogy a szívünk is itt van-e. A gondolataink is itt vannak-e. A gondolataink középpontjában ott van-e Krisztus. És most húsvét előtt, amikor a keresztény világ emlékezik Krisztusnak az értünk hozott áldozatára, akkor mi is nem csak húsvétkor, hanem mindenkor emlékezhetünk arra a nagy árra, ami által Jézus meghozta a megoldást, hogy nem csak ez a földi lét, hanem egy örökké valóság Isten országában, Isten világában. De ennek itt a földön is nagyon sok áldása és öröme van. Jézus megélte azt, hogy követték nagyon-nagyon sokan, és aztán egyszer csak, amikor egy kicsit nehezebb tanítást közölt, elhagyta őt a sokasság, elhagyta őt a 70 tanítvány, elhagyta őt a 120 tanítvány, és Jézus megkérdezi a 12-t, ti is el akartok-e menni? Ti is itt hagytok? Megmaradtak formailag vallásosnak azok az emberek is. De a Krisztus követés, a hitéletnek ez a teljessége, a lényege. És Péter apostol válaszolt, hogy kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Ez a mély meggyőződés, ez a mély odaszánás. Értettek már ekkor mindent a tanítványok? Még jó darabig sok mindent nem értettek, sok mindent rosszul értettek, de a Krisztus követés útján fognak haladni, fognak fejlődni, és kiteljesedik majd. Nem értették sem Jézust, sem a proféciákat, hogy Jézus a messiás, a megváltó, és nem a római birodalmat jött legyőzni, hanem a bűn büntetését jött lefizetni az ő keresztáldozatával. A lábukkal követték Jézust, a szívükkel is követték Jézust, de még nem volt tiszta meggyőződésük arról, hogy mit is jelent a megváltót követni, és mit jelent maga a megváltás. Jézusnak a mély gondolataival sokszor nem álltak szóba, de akarták követni. Nem akarták elhagyni. A fejlődés iránya az egyértelmű volt, és az áttörés pedig mikor következett be? Egy nagy csalódás után. És ezért is szeretném ezt a nagy csalódást kiemelni, mert a nagy csalódással, amikor az ember csalódik emberekben vagy Istenben, nagyon sokszor az a következménye, hogy otthagyja az egészet, elege van mindenből. A tanítványok átélték a nagy csalódást. Pedig mi azt reméltük, hogy ő az, aki meg fogja váltani az Izraelt. Ma van harmadnapja, hogy Jézust elfogták, nem szabadította ki magát, hogy hagyta. És a kihallgatások kegyetlenségeit is elviselte. Azután jött a megostorozás, a tövis korona, a keresztre feszítés. Értem és érted. És ott voltak tanácstalanul, hogy akkor most hogyan tovább. Az ige azt mondja, hogy Istennél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Ha mi nagy csalódáson megyünk keresztül, ez nem Isten miatt van, hanem mi miattunk. Én nem értek valamit. Én nem tudok jól feldolgozni egy élethelyzetet, egy bibliai gondolatot, vagy bármit az életben. Jézus arról beszélt a tanítványoknak, hogy a fejlődés iránya új parancsolatot adok néktek, hogy amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást. A szeretetnek erre a magasabb szintre való emelése. Aztán Jézus a Szentírással kapcsolatban azt mondta, hogy szenteld meg őket a te igazságoddal. A te igéd igazság. A Biblia mélyebb megértése. Hogy a Biblia nem csak történetek leírása, hanem Istent akarja minden egyes gondolat, minden egyes történet közelebb hozni hozzánk. És ha erre nyitottak vagyunk, akkor Isten segítségünkre jön. És a megoldást Krisztus feltámadása és a Krisztussal való személyes találkozás hozta. Nagyon-nagyon szeretem Lukács evangélium a 24. fejezetében ezeknek a gondolatoknak a leírását, amikor ők találkoznak a feltámadott üdvözítővel, ugye hogyan találkoztak? Mi volt előtte a gondolatukban? A szomorúság, a csüggedés, a hitetlenség, mert jöttek az asszonyok, nem hittek, elbeszélték, és még azt se hittek. Jézus megjelenik, és a 37. Lukács evangélium a 24. fejezet 36. versétől így olvasom az igét, mikor ezeket beszélték, mert hogy mondták, hogy mi találkoztunk vele, megállt Jézus ő közöttük, és mondanékik, békesség néktek. Megrémülvén pedig, és félvén. Azt hívják, hogy valami lelket látnak. Ugye döbbenetes, hogy ők, akik ismerték Jézust, annyira nem hittek, vagy nem tudtak a feltámadásban gondolkodni, pedig látták, hogy Lázárt feltámasztotta Jézus, gyermekeket feltámasztott Jézus a halálból, és mégis, mint amikor valami fátyol borítja az ember szemét, és nem látnak, és nem értenek. És Jézus azt mondja nekik, miért háborodtatok meg, miért támadnak szívetekben okoskodások? Lássátok meg az én kezeimet, lábaimat, én magam vagyok. Tapogassatok meg engem, lássatok, mert a léleknek nincs húsa és csontja, amint látjátok, hogy nékem van, és ezeket mondván megmutattál néki kezeit és lábait. Mikor pedig még nem hívék, az öröm miatt. Na, akkor nagy öröm, hogy itt van, de valahogy mégse hittek. És csodálkozának, akkor azt mondja nekik Jézus, van-e valami ennivalótok, és akkor ő evett, hogy bizonyítsa. Kedves gyülekezet, akármilyen hitetlenkedésünk van, ott hagy bennünket Jézus magunkra. Jön, hogy megerősítse ami gyenge, gyengülő hitünket, és segít nekünk. És aztán azt mondja, hogy ezek azok a beszédek, amelyeket szóltam néktek, mikor még veletek valék, hogy szükség beteljesedni mindazoknak, amik megirattak a Mózes törvényében, a prófétáknál, a zsoltárokban. Mit olvassunk? Hogy Krisztus élő legyen számunkra? Azt írja, Mózes törvénye, próféták, zsoltárok, mindenhol Krisztusról olvashatunk a Szentírásban. És aztán megnyilatkoztatá az ő elméjüket, hogy értsék az írásokat, hogy követni tudják. És azt mondja, így van megírva, így kellett mindennek megtörténni, így kellett szenvedni a Krisztusnak, feltámadni a halálból harmadnapon, és prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között, Jeruzsálemtől elkezdve. És azt mondja, ti vagytok pedig ezeknek bizonyságai. Íme én elküldöm ti rátok az én atyámnak ígéretét, és majd felruháztattok mennyei erővel. Kedves gyülekezet, tanítvánnyá válni az azt jelenti, hogy tanulok Krisztustól, és egyre jobban megismerem őt, és egyre mélyebb és egyre személyesebb lesz a Krisztussal való kapcsolatom. Beszélgetek vele, elmondom a kéréseimet, elmondom a gyötrelmemet, a vívódásaimat. És van egy ige, ami nagyon érdekesen válaszol erre a kérdésre, Mózes 4. könyve 24. fejezetében Bálám prófétának a megnyilatkozása, amikor Bálák királlyal beszélget, és aztán proféciát mond, azt mondja, hogy ő lett, tehát 4 Mózes 24-ben, a 15. vers vége azt mondja, hogy Bálám szózata a megnyílt szemű ember szózata. Így tud megnyílni a mi szemünk is, hogy lássuk őt. És azt mondja, annak szózata, akik hallja Isten beszédét, tudja a magasságosnak tudományát, aki látja a mindenhatónak látását, leborulva, nyitott szemekkel. És azt mondja, látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Ugye ez már maga a profécia. Isten azt akarja, hogy ilyen megnyílt szemű emberek legyünk. Lássuk a láthatatlant, aki a mennyben van. A hit szemünkkel. Ez a hit. Halljuk az Isten beszédét, amikor megérint bennünket, amikor megszólít bennünket. Tudjuk a magasságos tudományát, a Szentírás tanítását, aki látja a mindenhatónak látását leborulva. Hogy a látásunk, az Isten iránti látásunk mindenkor meglegyen. Van egy nagyon érdekes gondolatom, Jelenések könyve 14. fejezetéből, azt mondja az ige, ezek azok, akik asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szüzek, ezek azok, akik követik a bárányt valahová megy, ezek áron vétettek meg az emberek közül Istennek és a báránynak zsengéjül. Egy biblia körön föltettem a kérdést, hogy ugye az asszony egyházat jelent, asszonyok, egyházak, ugye vannak torztanítású egyházak, meg van, itt jelzi a Biblia, hogy melyik egyházról van szó. Ugye asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert tiszták. Istennek szenteltek. Melyik egyházban tévedhet el az ember? Hogy az egyházat követi, és nem Krisztust. Bármelyikben. Itt is. Ha én az egyházat követem, és nem valósul meg az életemben az Istennel való személyes kapcsolat, lehet az egyházam tanítása a legtisztább, az egyház nem tud megmenteni és megtartani. A megváltó, a megmentő, a megtartó Krisztus. Még az egyház sem veheti át Krisztus szerepét a hívő ember életében. Nagyon nagy szerepe van, hiszen azt mondja az ige, hogy szent gyülekezéstek legyen néktek, Isten rendelkezett az adakozástól elkezdve nagyon sok mindenről, de ha az én szememben, szemléletemben az egyház Krisztus elé kerül, akkor nem Krisztust követem. Figyeljük meg, asszonyokkal nem fertőztették meg magukat, mert szűzek, tiszták, és utána a következő mondat, ezek azok, akik követik a bárányt, ahova megy. A Szentírás tanítása, most erre nem akarok kitérni, hogy ez mire utal, és utána hozzáteszi, hogy ezek áron vétettek meg földről. A megváltó áldozata árán. Az életükben kiteljesedik az isteni kegyelem által az a fejlődés, amit Isten eltervezett az életünkre nézve. Pál apostol is, aki Istennek tanítható tanítványa volt, Ellen White azt írja, hogy Jézus eljövetele előtt a hívő embereket, a Krisztust követő embereket, a tanítható lelkület fogja jellemezni. És azt mondja Pál apostol, hogy legyetek az én követőim, amiképpen én a Krisztusé. Tehát embert csak akkor kövessünk, ha látjuk az életében, abban az adott szituációban a Krisztusi hívást, a Krisztusi tanítást, útmutatást. A Jóisten segítsen bennünket, hogy meg tudjon őrizni a formai vallásosságtól. Hogy a kezdeti buzgóság, hogy mi megismertük Krisztust, ez folyamatosan megújuljon az életünkben. És legyen olyan élő és szoros kapcsolatunk Krisztussal, hogy elmondhassa ránk is, ezek azok, akik követik a bárányt, valahova megy. Amen.
Isten tiszteletünk befejezéseként énekeljük a 206-os számú éneket, első három versét, majd ima után a 5. és 6. verset.
Thank you.
Istenünk, köszönjük neked, hogy te nem kevesebbre hívsz bennünket, mint hogy kövessünk téged. Mutatod az utat. Olyan könnyű eltévedni ebben a világban. Olyan könnyű más utakra tévedezni, ahol nem találjuk meg a lelki békénket, az igazi értelmes életcélunkat. De köszönjük, hogy te hívsz bennünket. Rád figyeljünk. Lássunk és halljunk téged. Figyeljünk oda az ige tanításaira, és keressük a veled való közösséget, különösképpen is az imádságban, de az életünk minden pillanatában. Bocsáss meg nekünk, Istenünk, hogy elfeledkezünk erről. Segíts, hogy ne kelljen noszogatni bennünket, hogy szeressünk annyira, hogy akarjunk szüntelen veled lenni. Olyan könnyen megfogalmazzuk, hogy vágyunk rá, hogy jöjjenek hozzánk gyermekeink, unokáink. Segíts, hogy ennél sokkal mélyebb legyen az a vágy, hogy veled legyünk élő kapcsolatban. Hogy meghívjunk az otthonunkba, a szívünk otthonába, és akarjuk, hogy a szívünkben lakozz, hogy te tanácsolj és utat mutass nekünk szüntelen. Köszönjük, Istenünk, hogy téged nem lehet úgy megszomorítani, hogy te ne keress bennünket. Te ott vagy mindenkor az életünkben. Helyre akarsz állítani, segíteni akarsz nekünk. Az, hogy meg tudjuk fogadni az ige felhívását, tanácsát, hogy legyünk buzgóságosak, és hozzád ragaszkodjunk minden körülmények között. Köszönjük, hogy ennek hatalmas áldása van, nem csak a jövőben, hanem most is. Te nekünk is azt mondod, békesség néktek. Add meg ezt kegyelemből. Amen.
Amen. Megkezdett énekünk 3. és 5. versét. 5-6.
Mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézus halálát, hogy a Jézusnak élete is látható legyen a mi testünkben. Mert mi, akik élünk, mindenkor halálra adatunk a Jézusért, hogy a Jézus élete is látható legyen a mi halandó testünkben. Amen.
Amen.